Sziasztok, Güte Ervin vagyok, és ez itt a Szabad Péntek, a Szabad Pécseti podcastja. Ebben az adásban egyfajta brutálisan durva beszélgetést hallhattok Kovasréti Józseffel, kritikussal, íróval. Az, hogy valami nem stimmel egy társadalomban, onnan is sejthető, hogy a politika az élet minden szegmensében jelen van. Persze akármit kezdünk el elemezni, végül mindig politikai kérdésekre bukkanunk, de az nem szükségszerű, hogy mindenre erőszakkal rá is telepedjem. Például biztos, hogy baj van, ha még a popzenei viszonyokat is a politika alakítja. Talán nem véletlen az sem, hogy Havasréti József nyitott szemináriuma, ami az államszocializmus és popzene viszonyát taglalja, nagyon is rezonál a mai viszonyokra. Az íróval, kritikussal, a PTA kommunikáció és médiatudományi tanszék docensével azonban nem csak a Zenélő Egyetem keretein belül október 8-án és 9-én látogatható előadásairól beszélgettem. Egy másik érdekes téma is előkerült, mivel Havasréti József néhány évvel ezelőtt megjelent első regényének egyik motívumát Magyarországon az 1950-es években pszichoaktív szerekkel végzett kísérletek adták. Erről nemrég például a Kubitán jelent meg egy hosszabb írás. De ha már a sajtónál tartunk, akkor a kritikustól azt is megkérdeztem, hogy mi a baj a mai magyar sajtónyelvvel.
Politika és a popzenének a viszonyáról szól az előadásod. Előjáróban kicsit tudsz erről mesélni, hogy ez, hogyan találtad meg ezt a témát, vagy a téma, hogy talált meg téged?
Ugye már alapításától kezdve benne vagyok a zennek ebbe az oktatói csapatában, és hát zömmel nyilván én elméleti órákat szoktam tartani, vagy olyan történeti kérdésekről, amelyek a popzenéhez kapcsolódnak, vagy a populáris zene szociológiájával kapcsolatos dolgokról, amik hát érdekesek lehetnek a popzene iránt érdeklődő egyetemi hallgatóknak. Na most, hogyha ezt nézzük, hogy a populáris zene és a politika kapcsolata, akkor ezt nyilván nézhetjük úgy, hogy történeti megközelítésben, hogy mi történt az államszocialista időszaknak a 40 éve alatt, illetőleg, hogy milyen változások mentek végbe az azt követő évtizedekben, tehát a rendszerváltás óta. És itt egyébként nem csak a különböző az állam által populáris zene működésébe történő ilyen beavatkozásokra kell ilyenkor gondolnunk, hanem hogy legkülönbözőbb szempontok merülhetnek föl. Tehát például az, hogy a szocialista korszak popzenéje, mint kulturális örökség, az milyen helyet foglal el ma.
Tehát hogyan kell értékelni, vagy...
Igen. Igen, hogy hogyan gondolkodjunk róla történeti szempontból, akkor az akkori idők ifjúsági kultúrájának a részeként, illetőleg olyan szempontból, ami nagyon érdekes, hogy mondjuk a mai popzene, hát ami ugye évtizedekkel erre következően hát működik, az mit tud kezdeni ezzel az örökséggel. Na most először ebbe a témába akkor mélyedtem el jobban, amikor még a doktori disszertációmhoz végeztem kutatásokat, amikor is a disszertációmnak egyik fejezete egy Molnár Gergely nevű ilyen félig média művész, félig irodalmár figurával foglalkozott, aki az úgynevezett első magyar punkzenekar alapítója, szövegírója és ilyen fő ideológusa volt, ugye ez volt a Spions, és a Molnár Gergelynek a Magyarországon hagyott kiadatlan különböző szövegei, feljegyzései, dalszövegei, egyebek, azok egyrészt szervesen illeszkednek a 70-es évek ilyen neoavangárd kultúrájába, illetőleg a populáris zenei kultúrába is. Sőt, ebben az időben ezt a Spions zenekart és egyáltalán azt a zenei színteret, amiben akkor a Spions Magyarországon hát létrejött és működött néhány koncert erejéig, egy nagyon rövid pályafutású zenekarról beszélünk. Tehát ezt a színteret, ezt az akkori kultúrpolitika, illetőleg az akkori zenei kultúrpolitika hát nagyon erősen üldözte. Tehát, hogy voltak olyan zenekarok, olyan előadók, akiket inkább csak nem hagytak szerepléshez jutni, nem kaptak lehetőségeket, hogy megjelenhessenek a zenei életbe, vagy az állam által támogatott zenei életbe, de mondjuk a Spions és annak a tagjait, azokat tényleg hatósági hát zaklatásoknak, nagyon agresszív sajtótámadásoknak tették ki, amiknek következtében aztán, hogy a zenekar tagjai szakaszosan, de még a 70-es évek lezárulás előtt elhagyták Magyarországot. Részben amiatt kezdett el érdekelni ezt, hogy az állam mondjuk hogyan szabályoz olyan területeket, mint a kortárs művészet, hogyan szabályoz olyan területeket, mint a kortárs irodalom, vagy hogyan szabályoz olyan területeket, mint a kortárs popzene. És egyébként az nagyon érdekes volt látni, mondjuk így 2010 óta, hogy azok a hatalomgyakorlási technikák, azok a nyomásgyakorlási technikák, amelyek a kommunizmus évtizedeiben jól működtek, az állami kultúrpolitika eszközeként, ezek hogyan élednek újjá.
Mondjál példát szerintem rögtön, mert ez így sejtek. Csak...
Hát ami nagyon szembetűnő, az a popzenei életnek, most csak egy példát hoznék, hogy ne roboljuk az időt, tehát hogy a popzenei életnek, illetőleg a hozzá kapcsolódó popzenei iparnak ez a nagyon nagy mértékű monopolizálása. Tehát ami mondjuk a kommunizmus évtizedeiben is így volt, hogy minél kevesebb önálló törekvés legyen, illetőleg, hogyha előadók vagy zenekarok, azok a közönség elé óhajtanak kerülni, akkor azokat kizárólag az állam által felügyelt csatornákon tegyék, tehát az állam által ellenőrzött koncerthelyeken, illetőleg az állam által ellenőrzött médiacsatornákon, és természetesen, hogyha tehát lemezfelvételeket akartak készíteni, és így tovább, azt is az állami csatornákon keresztül valósítsák meg. Ugye a 80-as évek elejétől éppen ezért volt nagyon fontos szerepe a magyar zenei undergroundnak, az akkor úgynevezett magyar new wave-nek, ami megpróbált, illetőleg nagyon ügyesen keresett alternatív lehetőségeket ezekhez az állami működési módokhoz képest.
Hát aktuális valóban, mert
hát meglehetősen.
Látjuk tényleg ezeket a törekvéseket, bár nem ennyire direkt.
Valóban nem ennyire direkt, és ugye azt is, amit azért láthatunk, hogy tulajdonképpen maguk az alternatívák, azok nincsenek megtiltva. De hát egyébként ez a kulturális életnek az egészére igaz, hogy tulajdonképpen még a mai körülmények között is 2020-ban lényegében mindenki azt tesz, amit akar. Tehát, hogy gyakorlatilag egy-két nagyon extrém megnyilvánulás leszámítva, azért a különböző kulturális meg zenei produkciókért voltak éppen így nem jár büntetés. Bár már volt egy-két riasztó kivétel, mégis a dolgoknak van egy normális működési rendje, amelyhez általában az ilyen piaci, meg kulturális, meg zenei szereplők igyekeznek alkalmazkodni. Tehát, hogy a zenei ipar az normálisan működik, a koncertszervezés az normálisan működik, a terjesztés normálisan működik, és hogy azért általában, hogyha valaki el akar jutni a közönséghez, meg sikert akar elérni, meg azt szeretne, hogy felfigyelnek rá, akkor azért nyilvánvalóan próbál ezeken a csatornákon, meg ezeken a lehetőségeken belül maradni, és az nem teszi boldoggá, hogy mondjuk egy klubban felléphet hat ember előtt, mondjuk fél és fél egy között, és hogy tulajdonképpen szabadon kifejtheti a gondolatait. Tehát azért általában, különösen a popzene közegében ennél az előadók azért többet szeretnének, többet akarnak.
És hogy látod, hogy az internet az nem segít ebben, hogy könnyebben eljussanak a közönséghez, akár ilyen viszonyok között is?
Hát de segít egyébként, de ugye itt egy kifejezetten olyan műfajról beszélünk, aminek az élő előadás az egy nagyon alapvető és természetes közege. Tehát, hogy nyilván egy csomó mindent
lehet közvetíteni. Hát és ezt most gyakorlatilag zárulja be a koronavírus, és akkor ezzel kapcsolatban pedig megint látjuk ezeket a mechanizmusokat. Most a karantén meg a garázskoncerteknek a pénzosztási módjára gondolják, tehát gyakorlatilag megint csak sikerült jól kibecsatornázni, tehát látjuk már, hogy kikapják a támogatásokat a garázskoncertekre, úgyhogy ez itt megint egy ilyen...
Hát igen, tulajdonképpen a járvány az egészen egyszerűen lehetőséget teremtett egy újabb beavatkozás sorozatra.
És popzenéről beszélünk. Mi a te értelmezésed szerint a popzene? Azért vagyok kíváncsi, mert hogy van ez a minden pop, meg igazából már semmi se pop, tehát hogy ez a kettő között így, mint hogy a pattogna a labda, én legalábbis ezzel találkozom. Te hogy látod ezt a...
Hát ez egy ilyen nagyon
neked mi a pop?
Komplex probléma. Hát így általában minden dolog a világon ugye rendkívül összetett, talán így tényleg a faékeket meg a szögeket leszámítva, meg a mondjuk a kalapácsot, de hát egyrészt úgy lehet ezt nézni, hogy mondjuk a zeneszociológia vagy a populáris zenekutatása hogyan gondolkodik ezekről a dolgokról. Én alapvetően elfogadom azt a felosztást, hogy van populáris zene, amibe beletartoznak olyan dolgok is, mint az operett, akkor a népszerű mozgalmi dalok, a mulatós zene, a slágerek, slanzonok és hasonló dolgok, tehát amik, hát így, igen, tehát hogy ezek a dolgok. Na most a popzenének ezzel szemben inkább a 60-as, tehát egyrészt az 50-es évek rock and rolljától induló dolgokat, illetőleg a 60-as évek elejétől kiformálódó brit gitárzenének az előadóit, zenéjét nevezném inkább popzenének, illetőleg mindezeknek a dolgoknak a különböző következményeit. Tehát tulajdonképpen azt a nagyon összetett zenei hullámot, ami a 60-as évek elejétől összefonódott egyrészt az ifjúsági mozgalommal, az ifjúsági mozgalom ez egy kicsit ilyen kis nyelven hangzik, de hogy az ifjúsági kultúrával, illetőleg összefonódott a 60-as évekbeli kultúrának az átalakulásával, átrétegződésével. És ugye ebben az időben, amik voltak irányzatok, mint a brit fehér blues, vagy a progressive rock, vagy a mercy beat és hasonló dolgok, ugye ezekből rengeteg későbbi zenei mozgalom fejlődött ki. Emellett ugye nagyon fontos az Egyesült Államoknak a hatása, az afroamerikai műfajoknak, a befolyása, illetőleg az önálló fejlődése, a funk, a soul, a diszkó, vagy később a hip-hop, és ugye mindezek a tendenciák elvezettek oda, hogy idővel megjelent az, amit elektronikus tánczenének, vagy egyszerű szóval technónak nevezünk. Tehát, hogy gyakorlatilag ezekre mondom én azt, hogy ezek popzenék. Az ilyen logikailag lehet a mellett érvelni, meg jól hangzik, amikor így azt mondják, hogy a tradicionális népzene az akkor a paraszti világnak volt a popzenéje, és hogy a mai popzene az tulajdonképpen napjainknak az urbánus folklórja, de azt gondolom, hogy ez jól hangzik, de a valóságtól ilyen nagyon messze vezető megállapítás, annál is inkább, hiszen a popzenében nagyon nagy az egyéniség kultusz, a sztár kultusz, az individuumnak a kultusza, ami ugye a paraszzenében jellemzően egyáltalán nem volt, másrészt pedig sokkal inkább ilyen individuális művészi tevékenységként is fogadjuk el a popzenét, sokszorosan összefonódva a kortárs képzőművészeti, irodalmi, mediális és egyéb kultúrával. Tehát még egyszer, hogy ezt folklórnak vagy napjaink népzenének nevezni, az inkább csak egy hangzatos szólam.
De beszélhetünk még szerinted popzenéről? Most arra gondolok, hogy annyira ez a posztmodern szétesett, nincsenek ezek a közös kulturális élmények, legalábbis én gyakran találkozok ezzel a véleménnyel is. Van még ilyen szerinted, amit ebből a szempontból így popzenének lehet nevezni?
Hát én azt gondolom egyébként, hogy van. Uh-huh. Tehát, hogy van mainstream popzene, amiben én egyébként én mindig egy nagyon mainstream kedvelő is voltam. Tehát, hogy nem éreztem úgy soha, hogy a mainstream az egy
sértő.
Sértő és egy ilyen elutasítandó commerce dolog, és emellett van az igazi underground, és hogy csak ott vannak az el nem kötelezett autonóm zenészek, és hogy csak ők nyújtanak valódi esztétikai élményt. Szóval én mindig is azt gondoltam, hogy Michael Jackson, vagy Madonna, vagy Prince, vagy a U2, meg ezek, hogy ők nagy előadók, nagy művészek, és hogy az ő zenéjük, az ő produkcióik is hordoznak esztétikai értéket, esztétikai jelentőséget. Persze volt egy-két kivételes figura, akik az ilyen avantgárd, alternatív, underground kulturális mozgásokat és a legteljesebb kommerszet nagyon jól tudták hát így ötvözni. Ugye hát ennek a David Bowie a legikonikusabb figurája.
Előadásodban ilyen pozitív példákat is, mármint abban a szempontból pozitív példákat, hogy ilyen támogatott példákat is említesz, vagy arra is kitérsz? Ugye három kategória, ez a Tiltűr támogatottból, a támogatott popzenére milyen példákat, vagy vannak példáid, ezeket érinted az előadásra?
Ugye itt a magának, a, mondjuk az államszocializmus beli zenei politika, meg populáris zenei politika, az ilyen nagyon furcsán működött, tehát alapvetően nem az történt, hogy voltak, tehát hogy nem csak az volt meghatározó, hogy voltak támogatott zenekarok, akiknek minden produkciója akadálymentesen eljutott a közönség elé, és akkor voltak tűrt zenekarok, amelyek hát így valahogyan így elvoltak, és voltak tiltott zenekarok, akik nem koncertezhettek, vagy nagyon próbálták akadályozni a működésüket. Ugyanis az addig rendben volt, hogy voltak természetesen támogatott zenekarok, akik sorban vették fel a lemezeiket, sorban egyfolytában szerepelhettek a médiában, egyfolytában koncertezhettek, és hogy sok szempontból nagyon nehéz helyzete volt különben ezeknek is. Mégpedig azért, mert akkor a zenepolitika, vagy a zenével, popzenével kapcsolatos kultúrpolitika, az megpróbált a szocialista gazdaság keretei között működtetni egy olyan képződményt, tehát a popzenét, meg a popzenei életet, aminek a természetes működési közege az inkább a piaci szféra lett volna. És emiatt egy ilyen nagyon hibrid, furcsa helyzet állt elő, hogy a zenekarok azok nagyjából úgy működtek, mint hogyha ilyen vállalkozók lettek volna, ugyanakkor viszont az állam az egyfolytában ebbe beleavatkozott. És emiatt, tehát hogy még a támogatott zenekaroknak is emiatt ilyen nagyon sok problémával kellett szembenéznünk, ami lényegében inkább a rendszerből fakadt. Tehát hogy most tényleg ilyen nyugodtan mondhatjuk ezeket a legnagyobb neveket, Illés, Omega, LGT, Fonográf, Scorpio és hasonló zenekarok, hogy nekik se volt egyszerű. Mert hogyha mondjuk az Interkoncert, a nemzetközi könnyűzenei exportot szabályozó hatóság lekötötte egy együttesnek mondjuk egy lengyel, vagy egy szovjet, vagy egy NDK, vagy egy bolgár turnéját, akkor arra annak a zenekarnak el kellett menni, akármilyen népszerű volt, meg akármilyen volt az érdekérvényesítő képessége. Tehát arra egyszerűen muszáj volt elmenni, mert az államszocializmus részeként működtek, és emiatt nagyon sokszor különböző hát ilyen veszteségek érte őket. Mondjuk jellemzően ugye olyanok, hogy lemaradtak nagyon jelentős nyugati fellépésekről, amelyek a karrierjüknek hát így nagy lendületet adott volna. De emellett ugye voltak mindig kisebb-nagyobb problémák, a dalszövegeket sokszor átiratták már a stúdióba felvétel közbe, vagy gyakorlatilag az egész anyagot át kellett strukturálni már a stúdióban gyakorlatilag felvétel közbe. Tehát egyszerűen odahoztak egy szövegírót, és az ott helyben írt egy új szöveget, akkor a borítókat, amiket gondosan megterveztek, lemezborítókat, azokat visszavonták az üzletekből, új borítót kellett új baritót kellett készíteni, és hasonló, tehát rengeteg ilyen, vannak ezzel kapcsolatban nagyon sok ismert példa van, vannak kevésbé ismert példák, ezekről is szeretnék egyébként beszélni. Az egyébként egy nagyon lényeges dolog, hogy különösen ma, amikor az ilyen idősebb generációhoz tartozó popzenészek, rockzenészek szeretik magukat így a kommunizmus áldozataiként beállítani, sőt, mi több még erre hivatkozva különböző kárpotlásokat is követelnek maguknak, akkor ezeket az incidenseket úgy sorolják föl, mint hogy őket úgy magyarázzák, hogy őket üldözték, hogy őket ilyen retorziók érték.
De hogy lázadók voltak.
Igen, és hogy tulajdonképpen lázadtak, hiszen lám megbüntették őket így, úgy, amúgy, de ezek valójában a rendszernek a működéséből következtek, és ez a rendszer ez rossz volt, meg sokszor erkölcstelen is, meg politikailag, meg etikailag elítélendő, de ennek a működésmódja az egész kultúrára kiterjedt, tehát tulajdonképpen ilyen incidensek egyfolytában voltak a képzőművészeti életben, a filmművészeti életben, az irodalmi életben, és mindenhol a színházban, és így tovább. Tehát ez nagyon sokszor egészen egyszerűen következett a rendszernek a működési szabályaiból. Na most persze voltak olyanok, tehát egyrészt volt egy csomó, vagy nem egy csomó, volt néhány olyan előadó, ugye megint itt az obligát példa, a Kex együttes, akik tulajdonképpen nem írtak, tehát Baksa-Sós János nem írt ilyen rendszerellenes szövegeket, meg hasonlók, hanem egyszerűen a működés módjuk, a színpadi show, az előadás, meg ahogy egyáltalán felfogták azt a dolgot, amit ők csinálnak, az ilyen értelmezhetetlen volt a kultúrpolitika számára, valami teljesen idegen, meghökkentő, kulturális, szinte vérfagyasztó kulturális zenei nyelvet beszéltek, és emiatt mondjuk így nem támogatták őket, mert egyszerűen nem tudtak vele mit kezdeni. Olyan zenekarok, mint a Spions vagy az URH, amelyek a dalszövegeikbe egyértelműen megkérdőjelezték a rendszernek az alapjait, meg gúnytűztek a szovjet tömb politikailag szövetséges országaiból, vagy egyenesen a Szovjetunióból, aki ugyebár katonailag megszállva tartotta Magyarországot. Ilyen egyébként nagyon-nagyon kevés volt.
Hatalmas átkötéssel, nem csak zenével foglalkozó, hanem sőt, nem is elsősorban zenével foglalkozó, hanem szövegekkel, irodalommal. Kritikusból hogyan fordultál át íróvá? Gondolom van már bekészített válaszod.
Hát megkérdezték, vagy megkérdezik olykor, ugye itt...
Jó, kettő olyan alkotásod is volt, ami az elmúlt időszakban, 2014 és 2017, ha jól emlékszem?
Valahogy új, igen.
Ami egyértelműen ilyen elmozdulás az eddigi ilyen kritikai pályától. Mi sarkalt erre, vagy nem tudom?
Nem olyan egyszerű erre választ adni. Tehát ugye már mondjuk elmúltam 40 éves, amikor kitaláltam, hogy regényt írok, és mire az első regényem megjelent, addigra már 50 éves is elmúltam. Tehát ez mondjuk az irodalmi szintéren már tényleg egy kifejezetten késői pályakezdésnek számít. Előtte azért hát működtem irodalomtörténészként, irodalomkritikusként is, és amikor a doktori disszertációmat megvédtem, azt hiszem ez volt 2004-ben, utána gondolkodtam azon, hogy szeretnék valami olyasmibe belefogni, amit még így nem csináltam, de érdekel, és hogy ami mégis más, mint ez az akadémiai tudományos tevékenység, kutatás, publikálás és hasonlók. És akkor kezdtem el az első regényemnek az írását, ami kezdetben még inkább egy ilyen személyesebb, életrajzibb történetként indult, de egyébként ettől nagyon hamar eltértem, tehát amire befejeztem a könyvet, addigra már annyira átstruktúráltam, hogy ezekből a személyesebb kezdetekből valójában nem sok minden maradt meg az egészből, és Hát ami köré tulajdonképpen az első regényem, vagy azt hiszem 2017-ben megjelent második, illetőleg most dolgozom a harmadikon, ami hát igazából nem nagyon tudom pontosan, hogy mondjuk jövőre megjelenhet-e, vagy csak később, mert tulajdonképpen már nagyon sokat írtam, csak hát valamilyen módon be kéne fejezni meg, hogy valami szerkezete legyen eleje, közepe, vége, és hasonlók, hogy egy olyan téma kezdett el inspirálni, ami tulajdonképpen ilyen történeti volt, és abban az időben erről nem is volt olyan sok publikáció, bár most egy kicsit fölkapták ezt a dolgot, tehát több helyen írtak róla, nem csak tudományos lapok, hanem ilyen kulturális lapok is. Ezek az 50-es években Magyarországon végzett ilyen pszichedelikus kísérletek voltak, aminek ilyen eléggé szertágazó a története. Itt ugye volt ennek egy ilyen központi alakja, aki aztán később ilyen jelentős nemzetközi karriert futott be, egy Szára István nevű pszichiáter és biokémikus, aki különböző hát ilyen drogokat fejlesztett ki itt Magyarországon, és ehhez kapcsolódóan végzett különböző kísérleteket, hogy hogyan hat a kreativitásra, hogyan hat erre amarra, és hasonló dolgok. Aztán ő utána egyébként az Egyesült Államokba került, és ott működött tovább. És egyébként ebbe a két eddig megjelent regényemben tulajdonképpen ezek a dolgok, amiket a Szára István meg a kollégái csináltak, csak valami nagyon közvetett módon épültek be, jóformán tényleg csak az ötlet szintjén. Tehát tulajdonképpen abból, amit én írtam ezekről az akkori kísérletekről, gyakorlatilag az ég adta világon semmi nem lehet megtudni, mert amiket én írtam ehhez kapcsolódóan, azokat tulajdonképpen mind kitaláltam. Tehát az ilyen teljesen egy ilyen fiktív közegben mozog. Noha azért tájékozottam, tehát elolvastam egy csomó publikációját Szárának, meg a kollégáinak, meg rengeteget hozzáolvastam, ugye ebben az időben az egész világon mindenhol rengeteg ilyen jellegű, ilyen pszichedelikus, meg a tudatbefolyással kapcsolatos kísérlet volt, amiben volt mindenféle, tehát a tudat felszabadítása, meg ilyen filozófiai, művészi dolgok, de ugyanakkor a KGB, meg a CIA is dolgozott ilyen programokon, csak hát ők ugyebár a hírszerzésbe, vallatásba, ügynökök befolyásolásába, meg ilyenekbe óhajtották ugye felhasználni ezeket a különböző vegyületeket. Ugye például erre van egy nagyon, ugye több ilyen klasszikus is van, a Mandzsúriai jelölt című film, aminek ugye több verziója is van, vagy ami nagyon látványos, meg hatásos feldolgozás, ugye a Stephen Kingnek a Tűzgyújtó című regénye, ahol ugye ez a kislány, aki ilyen parapszichológiai képességekkel rendelkezik, a főhős ugye az egy olyan házaspárnak a gyerek, akik egyetemista korukban részt vettek ezekbe pénzért, ugye szegény egyetemisták, hogy pénzt keresnek, ugye ebben a CIA kísérletekben részt vettek, és ugye a gyerekre valamilyen módon hatottak ezek a vegyi manipulációk, és hogy egy ilyen kis csodaszörny lett a gyerekből. Tehát, hogy ez ilyen a populáris kultúrában, a politikai kultúrában mindenhol ilyen sokszorosan megjelennek ezek a dolgok, és akkor ezek így megragadták a fantáziámat, és akkor valahogy így egyszerűen valahogy elképzeltem, hogy azt nem kellett elképzelni, hogy ilyenek is voltak Magyarországon, mert voltak, hanem csak azt próbáltam elképzelni, hogyha valaki egy ilyenbe véletlenül így belekeveredik, akkor mi történik az ő életével. És akkor ezt fejtettem ki így az első könyvbe. A másodikba inkább magának a 70-es évek elejének ezt a világát próbáltam megragadni, ahol tevékenykedtek ezek az orvosok és hasonlók. Most pedig majd a harmadik könyvbe újból a jelenbe szeretném így visszavezetni a történetnek a szálait, tehát így napjainkba, hogy mondani szokták. Na most, ami még valójában megragadta a fantáziámat, az az, hogy ebben nagyon abban az időben nagyon sok értelmiségit bevontak, tehát különböző képzőművészeket, filmeseket, írókat és hasonlókat, és hogy azon is így elkezdtem gondolkodni, hogy vajon akkor az ő munkásságukra mennyiben hathattak ezek a pszichedelikus impulzusok. Tehát például Juhász Ferenc is vett részt ilyen LSD kísérletekbe, ilyen ellenőrzött orvosi klinikai körülmények között, és például ő írt is ilyen esszét az ő ilyen LSD-vel kapcsolatos tapasztalatairól, ami meg is jelent már a 70-es években valamelyik ilyen vaskos Juhász Ferenc kötetben.
És hogyha leülsz írni, vagy nem a leülsz írni, hanem mondjuk eltervezed, hogy írni fogsz, mi az, ami neked nehézséget okoz, és mi az, ami könnyen megy? Most a regényírásról beszélünk.
Igen. Hát általában a maga a történet alakítás az viszonylag könnyen megy. Ami nekem nehézséget okoz például, és ami szerintem összefüggésben van azzal, hogy elég későn kezdtem ezt szép prózát írni, és minden előzmény nélkül, tehát nem írogattam előtte novellákat, meg hasonlókat, hanem hogy egyből belefogtam ebbe az egészbe, hogy mondjuk az ilyen képszerű, metaforikus kifejezésmód az mondjuk nekem így nem különösebben erős.
Tehát... Tudod kapcsolni a kritikus gondolkodásodat, amikor írsz? Arra gondolok, hogy ugye rengeteg szöveggel találkozol amúgy is, gondolom ezeket elemzed, és amikor neki állsz írni, akkor gondolkozz közben azon, hogy most akkor hát ezt nem így kéne, vagy hogy néz ki a folyamat?
Nem nagyon nézem ilyenkor magamat egy ilyen műkritikusnak a szemével, de egyébként szerintem amennyire így látom, vagy így beszélgettem így másokkal, hogy a legtöbb szerző azért tulajdonképpen amit itt csinál, azt meg így menet közben is azért azt ilyen kritikával kezeli, és nagyon sok olyan fajta ilyen korrekciós mechanizmus működik írás közben, ami mondjuk egy ilyen elméleti módon megfogalmazva, mondjuk az irodalomkritika szempontjai között is felbukkannak, vagy felbukkanhatnak. De nem nagyon szoktam ilyen elméleti dolgokon, meg ilyen kritikai dolgokon törni a fejemet menet közben. Ugye ezt általában ezt szokták mondani a szerzők, hogy az írás az egy ilyen nagyon mechanikus dolog. Tehát pláne, hogyha valaki ilyen hosszabb műveken, hosszabb szövegeken dolgozik, akkor ahhoz ilyen türelem kell, meg kitartás, meg tehát tényleg ez, hogy írni, és akkor ugye azzal foglalkozni, hogy milyenek a helyzetek, milyenek a szereplők, a karakterek, és akkor, hogy azokkal mi van. Tehát például, ami nekem egy olyan dolog, hogy nagyon oda kell figyelni rá, és nem mindig megy olyan könnyen, az például így a karaktereknek a felépítése. Tehát például arra is nagyon kell koncentrálni, hogy ugye vannak különböző szereplők, de hogy akkor azok a szereplők, azok ne hasonlítsanak egyfolytában a szerzőre, mert ugye ez nem egyfajta narcizmusból ered, hogy a karakterek a szerzőre hasonlítanak, hanem ez ilyen önkéntelen dolog, hiszen nyilván egy olyan személyiséget egyszerűbb rekonstruálni, amiről itt tudunk valamit. De egy olyan személyiséget, akiről kevesebbet tudunk, és annak az életét fel kell tölteni családi kapcsolatokkal, személyiségvonásokkal, gondolatokkal, hol lakik, hol járt iskolába. Tehát ezeket így végig gondolni és beépíteni a regénynek a szövegébe, azt szerintem az nagyon nehéz. Tehát így azt így egyszerűen így a sztorit, hogy ez történik, azt történik, ide mennek, az viszonylag könnyebb. Én legalábbis így látom, de hát rengeteg féle regény, próza van, meg szerzői alkat, tehát azt tudom is,
de
hogy
az első kettő tapasztalattal, az első kettő tapasztalattal nem vett el a kedvedet a következő megírásodra ezek szerint?
Nem, szeretek ezzel foglalkozni, meg én nem szoktam így, hogy ez ilyen ezt így kihangsúlyozni, hogy ez ilyen megerőltető lenne, vagy küzdök az anyaggal, és hatalmas egzisztenciális problémák gomolyognak előttem, és akkor vagy én győzök, vagy ezek a problémák, tehát hogy én ezeket nem látom ilyen drámainak, hanem inkább ilyen technikailag megoldandó dolgoknak tekintem őket.
Pragmatikusan megközelítem.
Hát próbálom, igen, pragmatikusan.
Onnan kezdem, hogy a sajtót szokták, vagy a sajtónyelvet szokták így hétköznapi irodalomnak is nevezni, hogyha kritikusként, íróként, olvasóként kell róla véleményt alkotnod, hol tart most a magyar sajtónyelv? Mit látsz most így problémásnak, jónak? Milyen a közeg szerinted? Mert hát több korét ismered.
Hát most valahogy lényegében szinte minden problémásnak látok, több okból is. Tehát nyilván a politikai és a médiapolitikai fejlemények azok hát ilyen nagyon kedvezőtlen hatást gyakoroltak a sajtóra, de hát ugye egyébként is annyira átalakult a sajtónak a szerepe, hogy elég sok általam nem különösebb lelkesedéssel üdvözölt új jelenség van, de azért az is hozzátartozik, hogy én ugye elég ilyen hiperkritikus vagyok, tehát hogy most ezt pont egy újságírónak mondani talán nem túl udvarias, de hogy bennem van egy
valamifajta...
Igen, tehát bennem azért van egyfajta ilyen sajtó ellenesség, tehát hogy mert tényleg nagyon sok negatív példával lehet, nagyon sok negatív példával lehet találkozni. Na most konkrétan, hát végül is egyébként olyan dolgokat tudok mondani, amit valószínűleg mindenki lát, hogy...
Na akkor olyat mondja, hogy nem mindenki lát szerinted. Mert most ez az átpolitizáltság, mert hogy tényleg minden át van politizálva, az tényleg egyértelmű szerintem.
Persze.
De hogy ilyen biztos vannak ilyen nyelvi jelenségek, a médium, tehát hogy a média folyamatosan változik, főleg nem tudom, tényleg az elmúlt 20 évben azért nagyon durva átalakulásokon ment, tehát demokratizálódott, már nem tudom. Tehát hogy biztos vannak olyan jelenségek, amire azt mondod, hogy ezt nem...
Hát az egyik ilyen probléma, hogy nagyon kevés az önálló újságírói munka. Tehát ugye ez a gyakorlat, hogy elképesztő mennyiségű hír anyagot vesznek át egymástól a lapok, és hát különösen az internetes hírportálok, de hogy ez tényleg így irritáló, amikor ugye az ember egy témáról szeretne mondjuk több cikket elolvasni, és akkor lehet látni, hogy gyakorlatilag egy csomó cikkben nem tartalmilag, hanem hogy szóról szóra ugyanaz van, tehát hogy ilyen sajtóközleményekből, kormányközleményekből, magyar távirati iroda hírekből és hasonlókból átveszik. Aztán hát ugye ez a kamu oldalak, meg ez a fake news újságírás, ezt nagyon problémásnak tartom, nem csak politikai szempontból, hanem hát amit szintén nagyon sokszor kiemelnek, a tudományos népszerűsítésnek ugye itt olyan vadhajtásaival lehet találkozni, hogy ilyen elképesztő ostobaságokat ültetnek el tényleg az olvasóknak a fejébe, és hogy látszik, hogy tényleg még él ez a beidegződés, hogy az olvasók meg a médiafogyasztók egyszerűen valamit csak azért, mert benne van a rádióban, benne van az újságban, benne van a tévében, pusztán ebből a körülményből kifolyólag azt gondolják, tehát azt elhiszik, mert azt gondolják, hogy igaz.
Hát
mert,
még durvább az, hogy benne van a Facebookon, tehát...
Hát igen, hát a Facebook az még egy külön... probléma mindezeknek a tetejébe. De hát egyébként stilárisan is, tehát még a legjobb, még, tehát mondjuk a magyar viszonylatban legjobbaknak tartott hírportálok között is helyesírási hibák, gondozatlan szövegek, béna megfogalmazás, érthetetlen mondatok, tehát ezek ilyen teljesen általánosak.
De erre voltam két, igazából erre szerettem volna, hogy reagáljál, hogy van ez a, hogy az érvényes még egyáltalán szerinted, hogy a sajtó az a hétköznapi irodalom. Ez él még?
Hát nem nagyon. Nem nagyon. Hát ugye eleve maguk a cikkek is átalakultak, tehát hogy ez a report, interjú, publicisztika, vezércikk, esszé, vannak kolumnisták, akik mindig ilyen mértékadó véleményüket kifejtik rendszeresen ezzel-azzal kapcsolatban. Hát ez a fajta tagolódás, meg mondjuk egyszerűen az az átláthatóság, meg valami fajta minőség is, amit ez a tagolódás biztosított, az valahogy nagyon háttérbe szorult. De egyébként én azt is elképzelhetőnek tartom, hogy az én elvárásom ilyen túlmaradjak, és hogy erre egészen egyszerűen nincsen szükség, de hát azt is lehet látni, hogy mondjuk a publicisztika, az, tehát nem ilyen megfontolt érvelő véleményeknek a kifejtése most már, hanem egyszerűen ilyen szubjektivista ostobaságoknak az ilyen gátlástalan halmozása. De nem akarok egyébként ilyen sirámokat zengeni a sajtónak a hanyatlásáról, mert lehet látni, hogy ez van, és hát egyébként nagyon sok mindenre tényleg ez magyarázat, hogy kevés újságíró van a szerkesztőségekben, és hogy nem tudom én, hogy rengeteg hírt kell felrakni mindenkinek egy nap, vagy egy műszakba, és emiatt kapkodnak, és ezért követnek el kisebb-nagyobb hibákat. Egyébként ezt én teljes mértékben megértem, csak hát mégis az ember látja, és hát, hogy ilyen lehangoló. De egyébként, hogy egy konkrét példát mondjak, amivel engem személy szerint pont sikerült tökéletesen felbosszantani, ami a hétköznapi élettel kapcsolatos, ez a tavasszal, amikor a magyar kormány bevezette a karantént, és a gyakorlatilag a konkrét intézkedés az volt, hogy visszaállították a határellenőrzést. Tehát ami gyakorlatilag abból állt, hogy most már, vagy hát akkor újra vagy jött egy határőr, vagy nem, egyébként akkor sem mindig, de jött, és akkor a határon meg kellett mutatni a személyigazolványt. Ezt a Magyar Távirati Iroda valamiért, én nem tudom, hogy miért, úgy fogalmazta meg, hogy lezárják a határokat. Ezt a dolgot, hogy lezárják a határokat, a Magyar Távirati Iroda közleményéből az összes mértékadó újság átvette a 444-től a HVG-ig, direkt lementettem ilyen a telefonom az oldalakat, hogyha valaki később azt állítja, hogy ez nem így történt, hogy be tudjam bizonyítani, hogy ez így történt, hogy ez ilyen óriási felelősség. És hogy szóval azért néha tényleg gondolkodni kéne, tehát azt szerintem még a magas képzettség nélküli ember is el tudja dönteni, hogy a határoknak a lezárása, tehát az, hogy se ki se be, és a határellenőrzés visszaállítása között nagy különbség van. És hogy itt nem arról van szó, hogy ilyen vélemények, hogy most mit tudom én, a helyneken sörön a vörös csillag, az most politikai jelképe vagy sem, és akkor így is lehet nézni, meg úgy is lehet nézni. Tehát ez egy ilyen teljesen konkrét dolog, ami az embereknek a mindennapi életére kihat, és itt tényleg a figyelmetlenségnek, az állami hírközlés nyelvének, a szolgai átvételének, meg a én nem is tudom én micsodának egy ilyen ijesztő példáját lehetett látni. Vagy például nagyon sok olyan van, ami meg mondjuk egy ilyen fake news kategória, hogy van egy ilyen híres sajtófotó, ami egy két idős embert ábrázol, mind a ketten nagyon meg vannak indulva, tehát gyakorlatilag sírnak, és hogy egy észak-koreai meg egy dél-koreai határon egy szétszakított idős testvérpárnak a találkozását örökítik meg. És hogy ebből mindig kivágják azt a bácsit, aki még szívhez szaggatóbban néz, és még jobban folynak a könnyei, és ez mindig újra és újra megjelenik a Facebookon, meg mindenhol, hogy a lelketlen ellenőr, a lelketlen kalauz Szegeden, valamiért ezek mindig Szegeden történnek ezek a dolgok, ezt a bácsit leszállították a villamosról. Tehát, hogy ez ilyen, ebben nincs semmi, tehát, hogy egyszerűen ez van, de nem gondolom, hogy ez bűn, vagy hogy valami, hanem ilyen, ez valahogy ilyen hajmeresztő. Mert ugye tényleg egy csomó mindenki azt gondolja, hogy hú, hát tényleg milyen lelketlenek az ellenőrök, meg milyen lelketlenek a kalauzok Szegeden. Közben ez így meg se történt, a képe is máshoz tartozik, meg mondjuk itt ugye az ilyen különösen abszurd, mert ugye a világ túlsó végén levő eseményhez kapcsolódik, hát így valóságosan. De hát az most csak így, mert ezt így többször is látom, és akkor ez most így eszembe jutott.
Azért kérdeztem csak, mert én most így napokban gondolkodtam ezen, hogy a nyelvi leleményességet hiányolom.
Tehát ilyen nagyon klisészerűvé is igen. vált, és mondjuk tényleg például ilyenek, hogy egy csomó jelző helyére gyakorlatilag egy-két szó kerül. Erre mondok két példát, egyébként nyilván mindenkinek föltűnt, az egyik a brutális, a másik meg a durván. Igen. És akkor igen. még a durva, beszélő, hogy vissza is szoktam kérdezni, mikor valaki ezzel jön, hogy durva, hogy most ez jól durva, vagy rosszul durva.
Tehát... Tök jó, hogy ezt mondom, mert én is pontosan egyébként a bulvára gondoltam. Tehát, hogy abban régebben sokkal több kreativitás meg
szerintem egyébként a szeriőzbe is, tehát szerintem a szeriőz újságírókban ez, hogy brutális elvonás, brutális visszavágás, brutális válasz, brutális nem tudom mi, ez mint ha nem volna más jelző. De hát különben rengeteg ilyen van, csak tényleg ez a brutális, meg ez a durva. Meg szerintem, hogyha valakiben van egy kis valami stiláris öntudat, meg szakmai öntudat, akkor már egy eleve ezt így nem írja le. Tehát van egy csomó ilyen oktató, meg irodalmár ismerősöm, és én is ilyen vagyok, csak nem szoktam belőle mondjuk ilyen Facebookon ilyen nyilvános ügyet csinálni, ez az egyfajta. Tehát, hogy ez egyébként ilyen társadalomtudomány, meg humán értekező prózába is egyfajta megközelítés, egyfajta elmélet, egyfajta gondolatkör, ez az egyfajta. És hogy tényleg ez is olyan, hogy így, hogy elhatároztam ezt a szót, és egyszerűen nem írom le, hogy egyfajta. És akkor bármit is írok, lehet, hogy az jó vagy rossz, de legalább az nincs benne, hogy egyfajta, aztán annyival jobb azoknál a kollégáknál, akik meg azt írják, hogy egyfajta. De hogy nagyon, nyilván nagyon sok ilyen van.
Ez egy ilyen jó tanács volt így minden író-olvasónak, hogy ne írja le többet azt, hogy egyfajta. Jó, köszönöm szépen a beszélgetést.
Szívesen.
Ez volt a Szabad Péntek második évadának 5. adása. Ha egy kicsit is tetszett, akkor adj nekünk egy következő esélyt és iratkozz fel a csatornánkra. Ha valamilyen észrevételed van a podcasttal kapcsolatban, akkor ír nekünk e-mailt a szabadpecs@szabadpecs.hu címre. Ha pedig támogatni szeretnél bennünket, akkor ezzel kapcsolatban minden információt megtalálsz a szabadpecs.hu/támogatás oldalon. És nézd meg a linkeket az adás leírásában. Köszönjük!